Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai beszélgető partnerem Lakó Eszter, a Sziládi Áron Gimnázium olasz történelem szakos tanára. Köszöntelek szeretettel a műsorban.
Szervusz Diana, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Előző műsorunkban Mondyi Mariannával az olasz ízvilágról, az olasz ízekről beszélgettünk, és ehhez kapcsolódóan érkeztél te is a műsorba, mint olasz szakos. Hogyan jött neked az olasz ízek szeretete, hogy egyáltalán olasz szakot válasz?
Középiskolás koromban már olasz tagozatra nyertem felvételt, és szerencsére már 9-es koromban, mint cserediák, kiutazhattam Olaszországba, és egyből elvarázsolt az ország, az emberek, a kultúra, és ugye a kultúrának egy jelentős részét meghatározza az olasz ízek, konyha. Tehát, hogy már egész fiatalon, 14-15 éves koromban elköteleződtem az olasz nyelv, az olasz kultúra és konyha iránt.
Hát akkor volt szerencséd már Olaszországot is meglátogatni.
Igen, voltam már többször is. Leginkább az északi régiókat ismerem, így a konyha szempontjából is, de volt szerencsém már Rómába is elutazni.
Amikor kint voltál Olaszországban, ugye előző beszélgetésünkben Mariannal a környezetvédelemről is esett szó, hogy mit tapasztalsz, hogy az olaszok mennyire, hát ugye halljuk ezt, hogy az olaszok eléggé koszosak, nem figyelnek oda a környezetükre, hogy ez valóban így van-e?
Hát ez egy nehéz kérdés, ahogy mondtam, hogy én inkább Észak-Olaszországot ismerem, és Észak-Olaszországról azért el lehet mondani szerintem azt, hogy nem feltétlenül koszosak, vagy a környezetükre azért figyelnek. Én úgy gondolom, hogy talán ez nagyobb probléma délen, Dél-Olaszországban lehet, de ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatom nincs.
Melyek azok az ízek, amelyeket szívesen hazahozol és használsz itthon a főzéseid során?
Hát mindenképpen, amikor Olaszországba utazom, az elsődleges dolog, amit beszerzek, az a kávé. Tésztákat szoktam hozni, illetve nagyon szeretem a pesztókat, az igazi olasz pesztókat, úgyhogy abból is mindig egy-két dobozzal kerül a bőrönbe.
Ugye Olaszország híres a kávéról, a fagyiról. Vannak-e olyan kávé különlegességek, amelyeket szívesen fogyasztasz, mondjuk, hogyha sikerül kiutaznod Olaszországba?
Igen, ugye ezt tanórákon is szoktam tanítani, mint civilizációs ismeretet a különböző kávé típusokat. Az egyik nagy kedvencem nyilván az espresszó kávé, ami teljesen más, mint amit itthon mi fogyasztunk. Ugye ezekről az espresszó kávékról azt kell tudni odakint, hogy tényleg nagyon kevés kávé és nagyon-nagyon erősek. Illetve szívesen a cappuccinótól elkezdve a café latte, café freddo, ugye egy különlegesség ez a café corretto, ami egy pici alkoholt is tartalmaz. Érdemes megkósolni, hogyha valaki kiutazik, csak így kíváncsiságban, hogy milyen, de én azt gondolom, hogy az alapvető kávé az az espresszó, tehát hogy azt mindenképpen meg kell kósolni, aki Olaszországba utazik.
Össze lehet-e hasonlítani, mondjuk, hogyha itt Kiskolnáson elmész egy kávézóban, össze lehet-e hasonlítani egy itteni eszpresszót egy kintivel?
Hát őszinte leszek, nem. Vannak persze itt is olyan kávézók, amik nagyon finom kávét főznek, illetve vannak itt is olyan éttermek, cukrászdák, amik ugye ezeket az olasz ízvilágokat szeretnék visszaadni, de lehet, hogy a víz is más, vagy a maga a kávéfőző, de én azt gondolom, hogy igazi olasz kávét kint lehet inni Olaszországban.
Felszokott-e tűnni, mondjuk, hogyha bemész egy cukrászdába vagy étterembe, ugye kiírják, hogy mi a választék, felszokott-e tűnni, hogy esetleg az rosszul van írva, vagy rosszul ejti bárki?
Igen, nekem ez, és ezt is el szoktam mondani a tanórákon, hogy aki olaszos, annak egy ilyen küldetése az, hogy bizony az olasz kávéknak a nevét helyesen írják le az adott vendéglátó egységbe. Nem egyszer volt már olyan, hogy a cappuccino szót látva, ahogy leírták, akkor jeleztem, hogy ez nincs helyesen leírva, és én úgy tudom, remélem jók az információm, hogy egyébként is Magyarországon ezeknek az olasz kávéknak a leírása okoz a legtöbb helyesírási problémát. Tehát, hogy cappuccinót már körülbelül a harmadik tanórán megtanuljuk az olasz ABC után, hogy hogyan is kell helyesen leírni, hogy ezt mindenki tudja terjeszteni, hogyha látja, hogy nem jól van leírva.
A kávékon kívül ugye a fagyi még az olaszoknál, ami nagyon jellemző. Kóstoltál-e már igazi olasz fagyit?
Igen, ugye a gelato olaszul. Ezt is volt szerencsém, tavaly kétszer is voltam Olaszországban, úgyhogy igazi olasz fagyit is ehettem. Nyilván ezzel kapcsolatban is ugyanaz a véleményem, hogy igazi olasz fagyit Olaszországban érdemes vásárolni és megkóstolni.
Tehát akkor itt ne keressük a cukrászdákban az olasz ízeket.
Hát én nem akarom leírni a magyarországi cukrászdákat és éttermeket. Lehet, nekem nem volt még szerencsém olyan cukrászdába menni, ahol tényleg ezeket az olasz ízeket, vagy fagyit, vagy kávét meg tudnám kóstolni.
Melyik Olaszországnak az a területe, amit legszívesebben ajánlanál, hogy oda utazzon, aki teheti?
Nekem most, ami a biztos azért, mert legutoljára itt voltam, Rimini város, ami Emilia-Romagna tartományban található, és hogy szívesen mesélek majd Riminiről még többet is a későbbiekben, hogy ott miket érdemes megnézni, illetve milyen ételeket érdemes megkóstolni.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Lakó Eszterrel.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Lakó Eszter olasz történelem szakos tanárnővel, aki az olasz ízek világába kalauzol minket. És az első részben már hallhattak Riminiről, Riminit említette, és erről fog nekünk egy picit részletesebben beszélni.
Rimini Emilia-Romagnában található. Ugye az olasz konyháról tudni kell azt, hogy régióról régióra változatos, meg az alapanyagokat tekintve is fel lehet vélni különbségeket. És én most tavaly nyáron volt szerencsém ott részt venni egy módszertani képzésen, és természetesen nem maradhatott ki a város megismerésén túl az sem, hogy kipróbáljam, hogy ott milyen ételek vannak. És én ott találkoztam először ezzel az étellel, amit úgy neveznek, hogy piadina, vagy piada. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy sétálsz a tengerparton, mert ez egy tengerparti város, rengeteg ilyen büfé van, amire ki van írva, hogy piadina, vagy piada, és természetesen én is meg akartam kóstolni ezt az ételt. Erről az ételről azt kell tudni, hogy sok más ilyen sikeres étel, ez is egy egyszerű paraszt étel volt eredetileg, és azután fejlődött ki. A tésztája az ilyen palacsinta alakú, csak az összetétele más. Rétes liszt, zsír, ugye most már az egészséges ételeknek a világában inkább olajat használnak hozzá, só is víz kell hozzá, és eredetileg ilyen terrakotta kövön sütötték ezt ki, természetesen ma már kemencébe, sütőbe, bárhol meg tudják ezt tenni. Tulajdonképpen ez egy egyfajta ilyen élesztő nélküli kenyér, ami azért sok más kultúrában is létezik. Sokszor, hogyha egy étterembe leülsz, akkor ezt kenyérként ki is hozzák, felszolgálják ilyen előételként, mint egyfajta rákcsálnivaló. Viszont én ennek azt a formáját tettem, amit nem előételnek, hanem mint főételként szolgálták fel, és hogyha megvan ez a kisült tészta, akkor megvárják, míg kihűl, és be is lehet ezt már tölteni. Általában nem halmozzák el tölteléket, tehát nem olyan, mint egy girosz, hogy mindent beletesznek, hanem vagy sonkás, vagy sajtos, vagy kolbászos, vagy én kóstoltam párolt spenótosat is, nagyon finom volt az is. Néha kiegészítik rukkolával, vagy külön kérésre azért, hogyha valaki ragaszkodik hozzá, akkor elkészítik ezt gazdagabban is. Én úgy tudom, hogy az utóbbi pár évtizedben ez az étel nagyon felkapott lett ebben a tartományban, és innen, ebből a tartományból azért elterjedt egész Olaszországban, sőt, már Magyarországon is lehet találkozni ilyen piadinát áruló gyors éttermekkel, és lehetséges egyébként, én el tudom képzelni, hogy a pizza és a pasta után ez lesz egy következő olyan olasz étel, ami meg fogja hódítani a világot. Tehát mindenképpen, aki akár Olaszországba, vagy akár ebbe a Rimini nevezetű városba ellátogat, akkor ajánlom neki szeretettel, hogy kóstolja meg piadina vagy piada, és általában a büfékre is ez van ráírva.
Van benne valami szósz?
Én olyat nem kóstoltam, de nyilván, hogyha valaki jobban szereti, ha nem annyira száraz, hanem könnyebben csúszik, akkor el tudom képzelni egy kis paradicsommal, vagy valamivel még megbolondítják.
Emellett az étel mellett, ugye említetted a pizzát, kóstoltál-e igazi olasz pizzát?
Igen, és megint van egy rossz hírem, hogy igazi olasz pizzát szintén Olaszországban lehet enni, én úgy gondolom. És természetesen a pizzát ott is mindenféle feltétel meg lehet találni, de talán ami a leghagyományosabb, ez a margarita pizza, ugye, ami az alapja, meg ahogy ahonnan indult, ennek komolyabb történelmi háttere is van, ugye a margarita pizzának talán érdemes azzal kezdeni, hogy megkóstolni egy alappizzát, és utána nyilván, hogyha valaki szereti a különböző feltételeket, akkor olyan pizzát is megkóstolni.
Azt mondtad, hogy Rimini ugye egy tengerparti város, az ilyen tengeri kütyük, a tengeri ételek mennyire voltak jellemzőek?
Nagyon. Csak annyi, hogy én kevésbé kedvelem ezeket az ételeket, de természetesen ott Riminiben is, tehát a fagyitól, a tiszta féléktől, a különböző zöldséglevesektől elkezdve nagyon-nagyon széles a paletta, tehát mindenki talál kedvére való ételt, italt, és talán egy kicsit a városról is, hogyha mesélhetek, hogy hát ha valakinek kedve támad elutazni Rimini, ez egy tengerparti város, tehát aki szeret fürdeni nyáron, kiváló strandja, partja van, illetve jelentős történelmi háttérrel is rendelkezik ez a város, tehát maga a Centro Storico, tehát ez a történelmi város rész is nagyon szép, nagyon sok látnivaló van, és természetesen rengeteg étterem, kis vendéglő, cukrászda, tehát hogy aki a gasztronómia miatt utazik Olaszországba, azért is érdemes elutazni akár ide Riminibe is.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Lakó Eszterrel.
Zöld tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Lakó Eszterrel, aki az olasz ízek világába vezet be minket egy picit olasz szakosként részletesebben, és eddig Riminiről beszéltél, de azt mondtad, hogy más városokban is jártál.
Igen. Annyira szerencsés vagyok, hogy tavaly kétszer is voltam Olaszországba, és második alkalommal Rómába tettünk egy látogatást, és hát hagy áruljak el egy kulisszatitkot, hogy ezen a római kirándulásot ott volt a Diana is, úgyhogy most ez egy olyan beszélgetés lesz, igazából, hogy ezeket az ételeket ő is végig kóstolta velem együtt.
Ez így van, és volt szerencsénk ugye különböző kávékat is kóstolni. Fogsz nekünk beszélni egy tésztaételről, amit szintén megkóstoltunk kint, és hát bizony elég finomra sikerült.
Igen, igen. Ugye klasszikus ez a carbonara, amit itthon is sokan ismernek és elkészítenek. Ugye az olasz, illetve római carbonaráról azt kell tudni, hogy az szigorúan tejszín nélkül készül, viszont számos változatban létezik már. Ahány szakács azt mondják, annyi carbonara, tehát maga a tészta is lehet spagetti, rigattoni, elkészíthetik pancettával is, tehát tényleg rengeteg módon készítik el ezt a carbonarát. A másik jellegzetes római tésztaétel, ez a cacio e pepe. Ez a város egyik legjellemzőbb tésztaétele. A cacio, az a pecornio romani, az egy érlelt sós jutejből készült sajt helyi elnevezése. A pepe az pedig egyszerűen csak fekete borsot jelent. Ezt a két hozzávalót összekeverik egy kevés főzővízzel és a tésztával, amíg egyenletes mártást nem kapnak az ételem. Tehát ezt is számtalan étteremben lehet fogyasztani. Ezen kívül, ugye, hogyha emlékszel, akkor ott is kóstoltunk fagylaltot, azaz gelátót. Igazából Rómában is megtalálhatóak ezek a klasszikus ízek, illetve az újra gondolt ízbombák. Számtalan helyen vásárolhatsz fagylaltot, de hogyha biztosra szeretnél menni, akkor egy-két ilyen fagylaltozónak a neve Fata Morgana vagy a Fior di Luna érdemes itt megkóstolni ezeket a fagyikat.
Rómában is kóstoltunk pizzát. Ugye azt mondtad, hogy minden városnak más az ízvilága és az elkészítési mód, hát nyilván Róma sem kivétel ez alól.
Így van, Rómának van egy pizzája, amit úgy neveznek, hogy pizza al taglio. Igazából ez már szinte mint egy fogalom úgy létezik Rómában. Általában a lepény kenyérre és a kerek pizzákra használják ezt a fogalmat. Nem is úgy kell elképzelni, mint egy pizzát, hanem inkább mint egy pizza szeletet. Római stílusú pizza, amit lapos serpenyőben vagy hosszúkás alakban kinyújtva sütnek meg. Minden esetben ollóval vagy késsel szeletekre vágják, és így kínálják kisebb adagokban. A szeletet akár egy tálcára hajtogatva is kaphatod, de ez a fajta pizzázás mindig inkább egy ilyen laza, asztali kiszolgálás nélküli evést fog jelenteni, és természetesen ezt is rengeteg féle feltétel megkóstolhatod ezt a fajta pizzát.
Amit Magyarországon is be tudunk szerezni, és az olaszokra eléggé jellemző, az az articsóka, és annak különböző elkészítési módjai.
Igen, igen. Ugye az artichókát más néven Róma zöld nagykövetének is szokták nevezni. Egy ilyen gasztronómiai élmény, hogyha Rómába jársz és találkozol ezzel a felirattal, hogy Carciofi alla Giuda, vagyis a zsidó módra készült artichóka. Ezt mondják leginkább a legízletesebb artichóka elkészítésnek, vagy artichóka ételnek. Az artichókát itt is akár a piacon is beszerezheted, vagy az éttermeknek az étlapjain is egész évben szerepel.
Megmondom őszintén, én nem vagyok egy nagy artichóka rajongó, úgyhogy annyira ez nem az én ízvilágom, de hát nyilván, aki kedveli az ilyesmit, nyugodtan próbálja ki. Olaszországban ugye nincs hiány a különböző húsfélékben, és ugye amerre mentünk, nagyon sok helyen árultak különböző sonkákat, mindenféle látványos dolgot, és egy picit a húsfélékről szeretnél még beszélni, ha jól tudom.
Igen, igen. Ugye van ez a bizonyos porketta, ami azt jelenti, ha magyarra szeretnénk lefordítani, hogy minden belesertés hús, aminek az elkészítése szintén változhat, de általában belekerül a gyomor és a bélszín sóval, borssal, gyógynövényekkel, és ezt a porkettát szinte mindenütt meg lehet találni, és gyakran szendvicsekben is helyet kap. Hogyha viszont igazán ízletes, szaftos és tökéletes porkettát szeretnél kóstolni, akkor van egy tuti tip, mégpedig a Vatikán közelében ez a Panificio Bonci nevezetű étterem, ahol meg lehet rendelni ezzel a sertéshússal töltött szendvicset, akár két szelet ropogós pizza bianca, azaz helyi lepénykenyér között is. Isteni, tényleg nagyon-nagyon finom, ebédre, vacsorára nagyon laktatós, ízletes, tehát mindenkinek csak ajánlani tudom.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Lakó Eszterrel.
Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Lakó Eszter olasz történelem szakos tanárral, aki az olasz ízvilágba kalauzolt el minket, és beszélgettünk ugye itt a carbonáráról és a pestóról is, és hoztál nekünk hozzá recepteket.
Így van. Én egészen, amíg nem jártam Olaszországba, azt gondoltam, hogy az itthoni carbonara az mennyire jól el tudom készíteni, viszont rájöttem, hogy ez teljesen más, ami szintén, amit Olaszországban készítenek, és ezzel kapcsolatban hoztam nektek pár jó tanácsot, illetve magát a receptet is. A spaghetti carbonara egyébként magyarul azt jelenti, hogy színégető spagetti, szintén a szegény emberek étele volt, és éppen ezért feltételezhető, hogy a mondjuk az itthoni receptekhez képest ezt nem tejszínnel készítették, de hogy akkor miből is állt a szósz. Az egyik leglényegesebb különbség az itthon ismert és az eredeti carbonara között, hogy a tejszín helyett az igazi olasz carbonara tojással készül. Egy jó házi tojás fogja megadni nekünk ennek a szósznak az alapját. Ezen kívül fontos összetevője még a házi szalona, amit alaposan lepirítanak, a végén pedig parmezán sajttal teszik fel az ireapontot. Ennélkül a három hozzávaló nélkül elképzelhetetlen egy jó olasz carbonara. Mégis akkor mire kell figyelni, amikor elkészítjük ezt a carbonarát? Egyrészt az alapköve a tojás, hogy nem szabad, hogy rántottát készítsünk. Ahhoz, hogy szószos maradjon a spagettink, nagyon gyorsan össze kell forgatnunk a felvert tojásokat a meleg tésztával, illetve oda kell figyelni arra is, hogyha a tészta nagyon szétfő, tehát nem al dente, akkor elronthatja ezt a szószos élményt. Ezért állítsuk be mindenképp hát vagy időzítőt, vagy folyamatosan nézzünk rá a tésztára, hogy tökéletes, roppanós eredményt érhessünk el. Természetesen akkor igazi a recept, hogyha mi gyúrjuk a tésztát, hiszen Olaszországban is friss spagettivel kínálják, viszont hogyha szeretnénk egy kicsit spórolni az idővel, akkor tökéletesen megteszi a száraz tészta is. Én általában ezzel szoktam készíteni, de ebből is lehet találni olyan minőségi, négy tojásos verziót, amivel szuper lehet. És akkor nézzük, hogy mi szükséges ehhez a carbonarához. Én négy adaghoz szeretném a kedves hallgatóknak elmondani a hozzávalókat. Körülbelül 500 g spagetti tészta, 2 darab tojássárgája, 25 dekagram szalona, vagy bacon, vagy hogyha esetleg valaki Olaszországban jár, és onnan tud valami finom sonkát hozni, az is tökéletes. 2 darab tojás, 10 dekagram parmezán és ízlés szerint só, bors. Egyébként ez egy viszonylag egyszerűen elkészíthető étel, hogyha nem onnan kezdjük, hogy mi gyúrjuk a tésztát. Tehát, hogyha már megvan a száraz tészta, akkor az előkészítés körülbelül 5 percet vesz igénybe, maga az elkészítési idő pedig 20 perc, tehát ezt egy könnyed vacsorára is gyorsan össze lehet ütni. Az elkészítéséről első lépésként mindenképpen a tésztát kell megfőznünk enyhén sós vízben, és amíg fő a tészta, addig kezdjük el lepirítani ezeket a felkockázott szalonákat, hogy azzal is időt spóroljunk. A szalonából kisült zsírt semmiképp se öntsük le, ez is fontos alapját fogja képezni a szószunknak. Ha a tésztánk elkészült, adjunk egy kis főzőlevet a szalonához, majd tegyük hozzá a tésztát is, és alaposan melegítsük össze a kettőt, hogy a szalona kisült zsírja befedje a tésztánkat. Amíg ez melegszik, addig verjük fel a tojásokat és a tojássárgákat. A sót első körben ne adjuk hozzá, mert sós lehet az íze a szalonának is, tehát hogy azt várjuk meg a végén, mennyire sós az étel. Ízlés szerint pedig reszelhető sajt is a felvert tojásba, hogy egy kis pluszt adjunk még az ételünkhöz, és hogy ne csak a tetejére kerüljön belőle. Ha a tésztánkat befette a szalonazsír, vegyük le a tűzről, öntsük nyakon a tojásos lévvel, és gyors mozdulatokkal forgassuk össze úgy, hogy a tojás még ne kezdjen el megsülni, tehát hogy ne legyen belőle egy ilyen tojásrántotta állag. És hogyha esetleg pedig sűrűnek találjuk ezt a szószt, akkor egy kis főző lével még lehet rajta higítani. A legjobb, hogyha frissen, melegen, rögtön tálaljuk is ezt az ételt, megbolondítjuk még egy kis őrölt borssal és parmezán sajttal, és hát mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá, hogyha sikerül elkészíteni ezt a remek és egyszerű ételt.
Ez így igaz, elég egyszerű, és gyorsan, könnyen elkészíthető. A carbonara mellett a pesto receptjét hoztad el nekünk, hiszen beszéltünk róla, hogy mindig hozol haza pestót, hogyha úgy alakul.
Így van, hogyha Olaszországba járok, mindig hozok haza, amikor csak lehetősége van pesto, de hogy egyébként ezt házilag is el lehet készíteni. Könnyen elkészíthető, és nagyon sok ételt fel lehet vele dobni, akár itt is tésztához lehet kínálni, vagy egy reggeli alkalmával pirítós mellé is én el tudom képzelni, hogy az asztalra kerül. A pesto nagyon finom étel, sokáig eláll, és ezért is érdemes minél nagyobb adagokban elkészíteni, majd raktározni belőle, mert hogy bármikor jól jöhet. A hozzávalók. Körülbelül 10 dekagram friss bazsalikom, 2 deciliter olívaolaj, 8 dekagram parmezánsajt, 6 dekagram fenyőmag, 4 gereszt fokhagyma és ízlés szerint só, bors. Ennek is, ha már beszereztük a hozzávalókat, az elkészítési ideje körülbelül fél óra, 30 perc. Hogy hogyan is kell ezt elkészíteni. A fenyőmagokat egy tepsibe kell helyezni, és körülbelül 220 fokon 10-15 percig pirítani kell. Időként érdemes ránézni, és hogyha már eléggé barnának látjuk, akkor az már rendben is lesz. A fokhagymát össze kell törni forró olajba, majd ezt is megpirítani, és levenni a tűzről. Ha hagyományosan szeretnénk ezt elkészíteni, és van otthon mozsár, akkor érdemes abban összedolgozni ezeket a hozzávalókat. Hogyha kevésbé érzed magadban ezt a lendületet, akkor a botmixer is megteszi, és miután kész vagy ezzel az aprítással, akkor egy ilyen zöldes, illatos, ízes szószt kell kapni, amit aztán bátran kenhetsz bármire, ami éppen szembe jön, vagy mondom, akár egy jó tésztához, spagetti, penne tészta, bármilyen féle olasz tésztához rendkívül jó ízvilágot ad, és aki szereti, fogyaszthatja ezt a pestót akár ilyen paradicsomos formába is, rengeteg receptet, illetve főzős videókat lehet találni az interneten, tehát érdemes ezt a pestót is kipróbálni otthon.
Köszönöm szépen a beszélgetést és a recepteket, én azt gondolom, hogy megint egy jó nagy szeletet körbevettünk Olaszországból.
Én is köszönöm a meghívást, és hogy ezeket a saját élményeket elmesélhettem, és mindenkit biztatok arra, hogy kóstolja, próbálja ki itthon ezeket a recepteket, amiket elmeséltünk, illetve hogyha teheti, akkor pedig utazzon el Olaszországba, és kóstolja meg ott az igazi espresszó kávét, az igazi gelátót és az igazi pizzát, tiszta ételeket.
Műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában, tartsanak velünk!